Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Látók szóljatok című sorozatunk negyedik szakaszának a végéhez érkeztünk. Eddig felidéztük Mikeás, Ézsaiás, Habakuk, Jeremiás, Joel proféták mának szóló üzeneteit. A mai alkalommal Dániel profétáról lesz szó. Természetesen nem az egész profétai sorsról, és nem is az egész 12 fejezetből álló profétai könyvről. Egyetlen egy kis szakasz szeretnék önökkel megismertetni Dániel könyvéből, de ez a szakasz a Bibliának egyik legfontosabb része, tudnélik a Bibliában, egyetlen egy helyen, de ezen az egyetlen egy helyen pontos idő meghatározást olvashatunk arról, hogy mikor is fog eljönni a világra a megváltó. Tehát még egyszer hadd hívjam fel kedves nézőink figyelmét, mint egy előlegezve a témánkat. A Bibliában, az Ószövetségben egyetlen egy helyen, nem több helyen, egyetlen egy helyen, de pontos idő meghatározás olvasható arról, hogy Jézus Krisztusnak mikor kell fellépnie, mikor kell a világra jönnie. És ez az időszámításunk előtt 7.-6. században élt Dániel próféta könyvében, abban is a 9. fejezetében található. Engedjék meg, hogy mivel egy rövid fél óra is rövid ahhoz, hogy ezt a kis jövendőlést méltóképpen elemezzem, rögtön rá is térjek a pontos szövegre, felolvassam önöknek, és ahogy eddig is tenni szoktuk, önök is nyomon tudják a képernyőn kísérni a szöveget, Dániel könyve 9. fejezet 24. versétől. 77 szabatot a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság, és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a proféták, és felkenettessék a szentek szentje. Tudd meg azért, és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől a messiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben. A 62 hét múlva pedig kiirtatik a messiás, és senkije sem lesz. És a várost és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott a pusztítóra szakad. Kedves nézőink, kedves hallgatóink, biztos, hogy első hallásra sok ismeretlen van ebben a jövendőlésben, jelkép is van egy néhány, de az biztos, hogy aki először hallotta most Dániel könyvéből ezt a proféciát, rögtön fel tudta fedezni azt a hasonlíthatatlan kijelentést, hogy kiirtatik a messiás, és senkije sem lesz. Tehát amikor eljön az emberiség megváltója, megölik. És ehhez különböző idői kijelentéseket is csatolt. Próbáljuk most módszeresen elemezni a proféciánkat, és vessük fel a kérdést, hogy milyen nagy időszakot jelölt meg Dániel könyve arra nézvést, hogy mikor fog eljönni a messiás. Így olvastam a 24. versben, hogy 77 szabatot a te népedre és a te szent városodra. 70 x 7 az 490 nap. 490 nap alig több, mint másfél év. De ezt Bibliát olvasó emberek is tudhatják, hogy a jövendőlésekben a napokban megadott időszakok éveket jelentenek. Így mondja azt Ezékiel proféta könyve 4. fejezet 6. verse, egy-egy napot, egy-egy évnek számítottam néked. Tehát ha a bibliai jövendőlésekben napokról olvasunk, akár úgy, hogy 1260 nap, akár úgy, hogy 42 hónap, tehát 42x30 nap, ugyancsak 1260, akár másféle számkombinációkban a napok mindig éveket jelentenek. Hogyan is adhatott volna Isten Dánielnek másfél évre szóló jövendőlés, semmi értelme nem lett volna. Nem, itt a 70x7, 490 nap, 490 évet jelent. Tehát egy óriási időszakot jelentett ki Isten, amelynek következtében, amelynek egyik részén majd különösen érdekel bennünket a megváltónak, a messiásnak a fellépése. Tehát itt egy 490 éves proféciáról van szó, egy olyan hatalmas, nagy távlatú jövendőlésről, amelyről azt írta a századforduló neves magyar teológusa, katolikus teológusa Huber Lipót, hogy ez alapján a zsidók és azok az emberek, akik ismerték ezeket a proféciákat, az újjukon számolhatták ki, hogy mikor fog eljönni az emberiség megváltója. 490 éves jövendőlés. Igen, de mikortól fogva kezdődik ez a 490 éves profécia? Ezt a 25. vers eleje mondja el, amely a következőképpen hangzik, hogy a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől kell számítani ennek a proféciának az időtartamát. Mikor adta ki szózatot mai nyelven rendelkezést Jeruzsálem újraépítése felől? Dániel a babiloni fogság idején élt. A babiloni fogság időszámításunk előtt 535-ben véget ért. Ekkor Kűrosz, vagy más néven Círusz, perzsa fejedelem hazaengedte a zsidókat, de a rendelete csak a jeruzsálemi templom újraépítésére vonatkozott, nem a városéra. Ez 535-ben kélt ez a rendelet. Ezek után másfél évtizeddel időszámításunk előtt 520-ban is kiadtak a perzsák egy rendeletet, ezt Dáriusz király adta ki, de ez is csak a megakadt templomépítés folytatására vonatkozott. Egyik sem elégíti ki a proféciánknak a szövegét. A proféciánkban az van, hogy az egész Jeruzsálemre vonatkozó újraépítetés felől való rendelet keletkezésétől kell számítani ezt a 490 évet. Ezt egyetlen egy perzsa uralkodó adta ki, jóval a kűroszi, jóval a Dáriuszi rendelet után, Artaxerxész Longimanos időszámításunk előtt 457-ben. Látjuk is a bejátszandó képünkön, hogy 457 időszámításunk előtt, amikor Artaxerxész kiadja a rendeletet, hogy immár az egész Jeruzsálemet újjá lehet építeni, az utcákat is, így mondja a szövegünk, kerítések, helyes fordításban városfalakat is. Hozzáteszi még a profécia, hogy viszontagságos időben fogják Jeruzsálemet újjáépíteni. Erről szól egyébként a Bibliában Esdrás és Nehémiás könyve. Tehát 49 év alatt felépül majd ez a város, a rendelet kibocsátása időszámításunk előtt 457, Artaxerxész uralkodásának 7. esztendeje, ahogy ezt a modern történettudomány is igazolja. Tehát, ha most újra ránézünk a diagramunkra, időszámításunk előtt 457-ből, levonjuk a 77-et, vagyis a 490 évet, ugye a 490 több, mint a 457, tehát túl fogunk jutni az időszámításunk nullapontján, és mint önök bizonyára tudják, a számtan és a történeti időszámítás ott különbözik egymástól, hogy egyet hozzá kell adnunk, egy évet hozzá kell adnunk, hogyha az időszámításunk nullapontján átjutunk. Tehát 457-ből, ha kivonjuk a 490 évet, eljutunk időszámításunk szerint 33 plusz 1, 34-ig. Tehát a profécia a zsidó nép élettörténetének egy hatalmas szakaszát öleli fel, időszámításunk szerint 34-ig terjed. Mivel ilyen óriási ez a történelmi profécia, Isten három részre bontva tovább részletezte, hogy mi fog-e hatalmas idő alatt bekövetkezni. 7 hét alatt megépítetnek az utcák és városfalak, erről most külön nem beszélnék, tehát hogy 49 év alatt épült fel Jeruzsálem. 62 hét alatt, vagyis 434 év alatt a zsidó nép viszonylagos nyugalomban és jólétben él, előbb a perzsa, majd a szír, aztán a római fennhatóság alatt, és a 7 hét és a 62 hét, összesen már 69 hétnél vagyunk, még helyet ad egy hétnek, a proféciánk utolsó hetének, az utolsó 7 évnek. Most, ha újra diagramunkra tekintünk, láthatjuk, hogy ez az utolsó 7 év időszámításunk szerint 27-től 34-ig terjed. Mi történt ebben az időben? Most már az új szövetséghez kell folyamodnunk. Az új szövetségben az evangéliumok, jelesül Lukács és Máté evangéliuma szerint, ebben a 7 hétben, ebben az utolsó 7-ben döntő dolgok következtek be. Soroljuk fel, hogy mik. Először is fellépett a Messiás. Időszámításunk szerint 27-ben lépett fel Jézus, hogy elkezdje a megváltói szolgálatát, tehát a proféciánk megadja azt, hogy Jézus mikor fog tanítani kezdeni. Aztán a második, hogy a hét feléig fog tanítani, tehát mintegy 3,5 évig fog tanítani, ezt viszont már János evangéliumából tudjuk ellenőrizni, valóban Jézus mintegy 3,5 évig tanított, 27 őszétől 31 tavaszáig, 31 tavaszán húsvét előestéjén feszítették keresztre. Tehát a proféciánk ezt is elmondja. Harmadrészt, a profécia ráutal arra, hogy Jézus életében mi lesz a legfontosabb esemény, a legfontosabb mozzanat. Nagyon érdekes, hogy a profécia nem Jézus születésnapját jelöli meg. Jézus születésekor ugyan, hogy az említettem Máté és Lukács evangéliuma szerint sokan már érdeklődtek, tudakozódtak, napkeletről is bölcsek jöttek, Mikás könyvéből eligazították őket Jeruzsálemben, hogy Betlehembe menjenek ezek a bölcsek. Hozzátetném most, hogy Dániel könyvéből azt is tudták a zsidók, hogy ez az a messiási időszak, tehát nem azt mondták a bölcseknek, hogy majd 50 év múlva vagy 100 év múlva fog az emberiség megváltója megszületni. Ahogy Mikásból tudták, hogy Betlehembe látja meg a napvilágot, Dánielből azt is tudták, hogy ez az az időszak, a messiási időszak. Tehát tulajdonképpen az evangéliumokból látjuk, hogy Jézusnak a fellépésére, a 3,5 éves tanítói szolgálatára és áldozatára tétetik említés. A Biblia elhanyagolhatónak tartotta Jézus születésnapját, annak sem a napját, sem a hetét, sem a havát, sőt tulajdonképpen még az évét sem ismerjük. Sokkal fontosabb az, amit Jézus így mondott, hogy ezért az óráért jöttem el erre a világra, az az óra az ő szeretetből fakadó áldozatának az órája. És ez a harmadik, amire ráutal a proféciának ez a része, tehát először, hogy mikor lép fel, utána, hogy 3,5 évig fog tanítani, de talán a harmadik rész a legmegrázóbb szövegében is, jelkép nélkül mondott szövegében, ki írtatik a messiás, és senki sem lesz. Magyar művészetben talán Emes mester híres kálváriája fejezi ki a lényeget. Látjuk ennek a képnek a középponti személyét, Jézus Krisztust, ahogy felfeszítik, és hogy haladunk fel a testen, egyszer csak a tekintetünk megállapodik Jézusnak az arcán. Ki írtatik a messiás? Úgy végeztek Jézussal, mintha nem is emberről, nem is emberi lényről vagy személyről lett volna szó. Kiirtani lehet egy erdőt, lehet állatcsordákat. Emberek kiirtása a legbrutálisabb gazságok közé tartozik. Ezt tettük mi azzal, aki eljött a földre. Az Isten gyilkos emberiség képe áll előttünk Dániel könyve 9. fejezetéből. És hogy senki sem lesz, persze, elhagyták a tanítványai, elhagyták azok, akik hozsannáztak, mikor bevonult Jeruzsálembe. Mindenki elhagyta őt, de ez, hogy senki sem lesz, még valakire vonatkozik. Istenre, a mennyei atyára. Isten is elhagyta Jézust. Ezért kiált fel Jézus a keresztfán, én Istenem, miért hagytál el engemet? Mert ha Isten nem hagyta volna el Jézust, mert hogyha megsegítette volna és levette volna a keresztfáról, ha mentesítette volna a ráváró szenvedésektől, mi nekünk kellene a magunk bűneiért elviselnünk azt a büntetést, ami a bűn büntetése, a halál, a megsemmisülés. Emes mester képén látjuk a második halál irtózatát, a második halállal szembenéző Krisztusnak az arcát. Jézus nem egyszerűen emberi halált halt a Biblia szerint, nem úgy halt meg, mint minden ember az élete végén az úgynevezett első halállal. Ez az én Istenem, miért hagytál el engemet, amelyet a 22. Zsoltár kezdősorából idézett, és utána elmondta az egész 22. Zsoltárt a keresztfán, és mintegy ezzel vigasztalt, erősítette magát. Nos hát, ez a Zsoltár is profétikusan erről a második halálról szólt, a bűnök végső végső megbüntetésének tapasztalatáról. Jézusnak egy olyan tapasztalaton kellett átmenni, amit senki ember át nem élt még a világtörténelemben. Neki kellett magára venni az emberiség bűneit, neki kellett egy személyben és egy összegben elhordozni, mint ártatlan báránynak a világ bűneit, és Jézusnak a halála egészen drámai halál volt. Jézus halála senki máséhoz nem fogható halál volt, a második halál tapasztalata. A Biblia szerint Isten az ítélet után azoktól elfordul, akiknek nem adhat örök életet, és akiktől elfordul, és végleg elenyésznek, a semmiségbe vesznek, ezeknek az embereknek a halálát mondja Jelenések könyve 20. fejezete második halálnak. Egyébként maga a kifejezés csak a Jelenések könyve 2. és 20. fejezetében fordul elő. Dániel könyve azonban ezek után még azt is közli, azt az örömhírt is közli, hogy sokan megértik Jézus halálát. Sokan felfogják azt, hogy amiért nekem kellene meghalnom, és nekem kellene elvesznem, azért jött el az Isten, hogy önmagára vegye és elszenvedje a világ bűneit. És ezért hangzik így a proféciában a jövendőlés, hogy a hét felén véget vet a véres áldozatnak és ételáldozatnak, de sokakkal megerősíti a szövetséget. Amikor Jézus meghalt, bizonyára sokan ismerik a Bibliának ezt a mozzanatát, a jeruzsálemi templom kárpitja fölétől aljáig ketté hasadt. Mögöttem van a jeruzsálemi templom, a jeruzsálemi szentély, amilyen Jézus korában lehetett. A kárpit, amely elválasztotta a szentélyt a szentek szentjétől, ketté hasadt. Ez jelezte azt, hogy templomra tovább nincsen szükség. Nem kell elvinni a bárányáldozatokat, hiszen a valóság, a valóságos bárány íme most megáldoztatott. Nem kell oltára helyezni, nem kell áldozatot bemutatni, nem kell a papoknak felfogni a vérből, nem kell bevinni a kárpithoz és meghinteni a kárpitot. A kárpit fölétől aljáig ketté hasadt, hogy olvassuk Máté evangélium a 27. fejezetében. Mindenkinek személyes kapcsolatra van szüksége, személyes bejárása van Isten trónusához, aki elfogadja Jézusnak az áldozatát, aki megérti Jézusnak a jóvátételi áldozatát, és a hét felén sokakkal megerősíti a szövetséget, tehát egy új szövetség indul útjára az emberi történelemben. Óvá lett az előző szövetség, de aki megérti a messiás áldozatát, azzal Isten mind új szövetséget köt, a Krisztus áldozatára való vonatkozó szövetséget. De kedves nézőink, a profécia nem csak ezeket a drámai mozzanatokat közli, hanem a messiás elvetésének a következményeit is. Tudnék, hogy mi következik abból, hogy a zsidó nép és Poncius Pilátus képviseletében a pogány népek is, tehát tulajdonképp az egész emberiség elvetette a megváltót. Ebből az következik, amit ki is mond a proféciánk, hogy a várost és a szent helyet elpusztítja, helyes fordítás szerint nem a következő fejedelem népe, hanem egy következő fejedelem népe. Maga Jézus beszélt erről, maga Jézus is beszélt erről az élete során, hogy el nem múlik ez a nemzedék, amíg itt a jeruzsálemi templomot le nem rombolják, és valóban így is történt. 31 tavaszán meghal Jézus Krisztus, harmadnapra feltámad, 40 napig a tanítványoknak elmondja a rávonatkozó proféciák beteljesedését, aztán a mennybe megy. 10 napra ezután 50. napon kiárad a Szentlélek, és elindul a kereszténység a történelmi útjára, de 31 tavasza után nem múlik el egy nemzedék, 66-ban, időszámításunk szerint 66-ban kitör a zsidó-római háború, 4 évig tart, először Cestius ostromolja Jeruzsálemet siker nélkül, aztán Vespasianus, későbbi császár, aztán a fia Titus, 70-ben Titus beveszi Jeruzsálemet, lerombolja a jeruzsálemi templomot, és erre vonatkozik a proféciának a szövege. De nem tudom, hogy figyelték-e. Nézzük még egyszer a szöveget. Nézzék meg, mennyire pontos ez a szöveg. A várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe. Mennyiből állt volna Dánielnek csak így mondani, hogy a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő hadvezér vagy császár, de nem ezt mondta, nem ezt írta. pontosan fejedelem népéről esik említés. Ennek óriási jelentősége van, hiszen a bibliai proféciáknál éppen azt csodálhatjuk meg, hogy a legapróbb részletekbe is bevilágítanak ezek a jövendőlések. Tudnék, aki elolvassa, a képünkön látható Josephus Flavius zsidó háború című művét, az láthatja, hogy Jeruzsálemet nem egy császár pusztított el, nem is egy hadvezér, egy princeps, egy cézár, egy jövendő császár, de ekkor még nem volt császár, csak fejedelem volt, ez volt Titus. És nem is Titus pusztított el igazán, hanem a népe, a katonái. Nos hát, aki elolvassa a leírást, láthatja, hogy egy római katona meggondolatlanul csóvát vetett a jeruzsálemi templomra. A templom belső része fából volt borítva, tehát ez rögtön lobot vetett. Elkezdett égni a templom, ekkor már Titus a hadvezér is ott volt, a fejedelem is ott volt a tett helyszínén. Próbálta visszatartani, fékezni a zsoldosait, de a római katonák körében eluralkodott az antiszemitizmus. Telve voltak ezzel az öldöklő hadjárattal. Nem lehetett őket még megkorbácsolással se visszatartani, hogy fel ne gyújtsák a jeruzsálemi templomot. Ez Josephus Flavius zsidó háborújában egyik döntő és megrázó mozzanat, föltétlenül el kell olvasni. A profécia csak így utal rá, a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe. De a profécia még ezen túl is megy. Még elmondja Jeruzsálem sorsát, nem akarok túlozni, de valóban így van egészen napjainkig, mint egy vízözön, olyan lesz itt a pusztítás. Soha nem lesz béke Jeruzsálemben, soha nem lesz nyugalom a hajdani ígéret földjén. Elhatároztatott a pusztulás, és amíg világ a világ, és ma is sajnos így kapjuk a híreket Közel-Keletről és Jeruzsálemből, állandó tűzfészek, állandó forrongási pont a világ tájai közül ez, Jeruzsálem és környéke. Nos hát, ezt a Biblia úgy állítja be, mint a messiás elvetésének hosszantartó, a világ végezetéig tartó következményét. Tehát van jövendőlés arról, hogy Jézus Krisztus mikor látja meg a napvilágot, mikor lép fel, mikor hozza meg az áldozatát. Kézenfekve az utolsó kérdés, hogy ennek nem hisznek? Hogy erről nem esik szó? Nem hisz ennek az a nép, amely 1500 évig Isten választott népe volt. Aztán Jézus azt mondta, hogy elvétetik tőletek az Istennek ország, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. De sajnos azt látjuk, hogy a kora keresztény évszázadok buzgó bibliakutató mozgalmai és a proféciákat komolyan vevő irányzatai után egyszer csak a történelemben félreszorultak ezek a jövendőlések, és ma tulajdonképpen a kereszténység széles tömegeiben sem ismerik ezt a jövendőlést, hogy Isten előre bejelentette Jézus világra jövetelét, és előre bejelentette ennek a küldetésnek a legközéppontibb részét, ami nem a születés, nem a gyermekkor, nem az ifjúkor, felnőttkor, az áldozat, a kereszt. Ezért szólalhat meg előadásunk végén Kodály Zoltán híres zeneműve, amelyet a Zugligeti Kamarakórus ad elő, az adventi ének.
Meglásd, ó, hiány. Mary.